Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Szeress és tégy, amit akarsz, mondta Ágoston, és ezzel a világnak mintegy a középpontját megjelölte. Számos életet láthatunk besavanyodni, elkeseredni. Sokan úgy érzik, minden rossz, ami körülöttük történik. Vannak viszont emberek, akik szinte megmutatják, hogyan érdemes élni. Mai műsorunkban egy portrét hallhatunk, egy olyan 85 éves asszonyról, akinek az életében minden szenvedés ellenére mindig jelen van a nevetés. Enyedi Andor Miskolcon volt püspök a háború előtt. Az ő lányát, dékányné Enyedi Juditot hallják, aki édesapjáról is, magáról is beszél, hiszen ma is gyógytornászként igyekszik hasznossá tenni életét.
Megtudták, mi a foglalkozásom, így lettem kis doktornéni, mert aztán macskákat segítettem a világra szomszédban, így lettem állatorvosnéni, és akkor van olyan, akinek így remeg a kezed, eláttam, hogy el van szakadva a cipzár, add már ide, nálam mindig nyitva a gép, mert az unokáknak mindig valamit csinálok, és engem megnyugtat a varázs, úgyhogy add ide nyugodtan. Na, akkor így lettem házi varónéni. Kérdezte az egyik unokám, hogy mit jelent, hogy vitve. Mondom, hát özvegy, de mondom, van doppelvitve is, az mi? Hát a dupla özvegy. Mert volt egy első férjem, az is meghalt. De az emlékük itt van. Úgyhogy, ha elmegyek valahova, ott árvább vagyok. És akkor kérdezik, hogy miért? Hát mondom, mondjuk, hogy megy egy királynő. Hát a mögött a testőrök. Akkor biztonságban van, mondja, int ő. De azok a testőröket valaki lelövi, vagy elszaladnak, akkor ő ott marad egyedül. Idegen helyen, vagy akár a gyerekeknél van, olyan egyedül érzem magam. Itthon soha. Itt látom szembe ülni, ha olvasok. Lányom jelentkezett a TF-re, és akkor megtudtam, hogy minden lakóhoz kiszálltak érdeklődni utánunk. És akkor az uram nagyon beteg lett. Kellett segítség, mert én nagyon beteg voltam, és akkor házban egy aranyos, jóságos nő volt. Kérdeztem, hogy vigyázz-e az uramra, míg nem vagyok itthon. Ez a nő azt mondta, hogy egyetlen mondat ér. A drága doktor urat, hát annyira szerettem. Mi volt az a mondat? Hát az ő ura, hát szegénykém kihagyott, és elkószált, még kórházból is kiment. Egyszer jött lédegesen ez a néni, és kérdezi az orom, hogy kezicsókolom, hogy vannak. Ja, ideges vagyok, mert a Pista elkószált, azt mondja, és mit segíthetek? Hát ez a szó, hogy felajánlott, hogy mit tehet. Nekünk természetes, neki óriási volt. Mikor hát az uram már nagyon gyenge volt, és a vízszintes járástól féltettem, mert ha ott megrogy a térdje, és azt mondja, hogy fáradt, hát összeesik a járdán, hát az nem. És hát nincs is olyan jó levegő az utcán. Úgyhogy kórházunkból kértem egy tolókocsit, azzal kitultam a lépcső aljáig. Úgy ment föl az emeletre, hogy hát nevettek körbe mindjárt, hogy mi van a lépcső torna, mondom, az. És akkor hármasával ment föl, mondom, apám, ne siess, hát én már fáradt vagyok, ne. Ez a néni az első emeleten lakik, kirakott székeket, odaültünk, és szálingóztak az özvegyek. Én meg hát beszélgettem velük, ők kérdezték, hogy dagad a lábam, mit csináljak, meg fáj a csípő, mit csinálják, meg mit főzöl, meg szóval így. Ez úgy maradt, ez a mindennapi kis összejövetel. Főleg, mikor meghalt, akkor úgy óvtak engem, hogy este jöttek a telefonok, hogy itthon vagy már.
Hát egy kis özvegyi kör alakult ki itt a házban.
Tiszteljük egymás vallását, felfogását, politikai nézetét. Ilyen kis házi pletyka néven, senkire nem mondunk semmit, csak hogy mi történik, és kit tudnánk fölterjeszteni. A házelnöknek meg nem tudom mi, szóval viccelés.
Ez a családban ez a viccelés amúgy is nagy igen, divat volt, egy szokás volt.
Édesapám úgy szeretett viccet mesélni, de alig tudta elmondani, mert a felénél már elkezdett nevetni a viccen. A papa Miskolcon hirdettek állást, és akkor átmentünk. Nagyon jó humora volt, és engem is ez segít az életben. Óriási búcsúztatás volt, virágok, csokrok, minden, a három gyerek, na indul a vonat. A három gyerek meg volt, a virágcsokrok meg voltak, de egyetlen egy csomag nem volt. Azt ott hagyták a pályaudvaron. Utána hát őt választották püspöknek.
Hogy kezdődött az ő pályája?
Felállt egy hordóra 5 éves korában, és azt mondta, hogy én pap leszek. Batakra került, és megválasztották Sejtor Aljaújhely helyi papnak. Mi ott születtünk, 56-ban már Vácon voltak. Mi meg Pesten, mert el kellett jönni nekik, amikor a kerületet Debrecenhez csatolták. Megszűnt a kerület, mert a papa Patakot nem akarta adni. És ezen vitáztak a konventen.
És tehát nem lemondatták, mint püspök, hanem megszüntették alóla az intézményt.
Így van. Akkor azt mondták, hogy Pestre nem jöhet, legalább 16 kilométerre Pesttől. És akkor kerestünk nekik Vácon lakást. Akármit mondott, az itt cseng a fülembe. Valamit vartam, és azt mondta, hogy érdemes azt megvarni. Akkor nem gondoltam rá, mert a varás sikerélmény, ha azt szépen megcsinálja az ember, és hát van számtalan unoka, dédunoka. De ez mindig a fülembe cseng, hogy papa, ezt dobjam ki, vagy varjam meg. Nagyon szerette a modern dolgokat. Az első biciklim volt Miskolcon, amit az egyik osztálytársnő meg is szólt, hogy azt mondta az apukám, hogy úri lány nem ül biciklire. Mondom, nem érzem magam másnak, se biciklin, se gyalog, és az a kényelmes, nem kell se kalapot venni, se kesztyűt, se táskát, hanem dingli, szandál és megyek. Beíratott egy mozgásművészeti iskolába. Megérezték, hogy én a zenével, mozgással valahogy kapcsolatban vagyok. A mama nem volt se ortopédorvos, se gyógytornász, de észrevette fürdetésnél, hogy picit lejjebb áll a vállam. Már másnap egy gyógytornászhoz vitt, és az iskolába elküldött egy tonett széket. És a mai gyerek zöme ettől idegbeteg lenne, hogy ő egy megkülönböztetett, kvázi szégyenpadon ül. Ezzel a székkel én egyenesen fogok ülni, és ezt tudomásul vettem, mert így találták jónak. Osztálytársok csúfoltak, mert flórharisnya volt a divat. És annak a stoppoló pamutja a mosásba kisárgult. Mondták, hogy hát nem tudnának neked egy jó harisnyát venni. Mondom, fiúk, nem azt nézik. Nem voltunk milliomosok, de az jó volt. A színeket nagyon szerette. Titkot mondok, azt mondta az édesanyámnak, hogy 25 éves házasság évfordulóra vett neki egy piros virágos, meg egy rózsaszín virágos anyagot. Varassa meg fodrosra. Nem kell, hogy mutassa a városba, hanem a szőlőbe. Ezt hordja. Írt kézzel, írt napló többet, és minden oldalon azzal fejezte be, hogy hálát adok Istenem, hogy aranyanyátokat kaptam. Ha kimentek missziói kiküldetésbe külföldre, akkor a papa felállt, és bemutatta feleségem és titkárnőm, mert a mama megtanult az ő érdekébe gyors és gép írni, és minden előadását, minden beszédét legépelte. Meg is van minden.
Hányan voltak testvérek?
3. De olyan fegyelem nélküli szótfogadást kaptunk. Valaki mondja, hogy 14 éves korában sérült a lánya lelkileg, mert rá akarták erőltetni a megtérést és a bűntudatot. És azóta depressziós a lány. Bátyám megkérdezte, hogy nem lesz az sok, hogy karácsony este, első napján, másodnapján, szilveszterkor, január 1-én templomba menni. Azt mondta a papa, hogy kisfiam, ahogy gondolod. Ez az, ahogy gondolod, őt kötelezte, hogy jöjjön is. mind a hárman. Így vagyunk. Az is a fülembe cseng, és úgy neveltem az unokámat, hogy nagyapád megmondta, legyen az ő járása angyaljárás. Olyan legyen, mint egy angyal az emberek közt. Az uramat elvitték, egy évig nem tudtam róla, hogy hol van.
Csak úgy jöttek és elvitték?
Szegedről éjszaka, szerencsére kislányom nem volt ott. Én végigjártam mindenütt. Egy helyen például egy katonai első kabátba, nájlon kendővel, egy oldalzsák, fogkefe szappan, kis tarcsára. Át az őr, kapuba, puskába. Mondom, keresem az uramat. Itt nincs ilyen. Biztos benne kívülről? Igen. De mi van abba a táskába? Nekem vesztenivalóm nem volt. Olyan bátorság szállt meg, hogy azt mondtam, hogy két kézigránát. De maga fél tőlem a puskával. És akkor még karácsonykor se tudtunk róla, ez augusztusban volt. Az is csodálatos volt apámtól, és rendkívüli, hogy karácsony este, ahelyett, hogy a régi szokás szerint ének, ima, kisbeszéd ének lett volna, a világon semmi nem volt. Rögtön az ajándék, az ölelkedés, zongorázás, éneklés, de semmi olyan, amitől én sírva fakadtam volna. Ez olyan óriási volt tőle, mert megtagadta tulajdonképpen önmagát, a szokásokat, nem?
Mert hogy együtt karácsonyoztak az édesapjával?
Lementünk Miskolcra, igen, igen.
A lányával?
Ő ott nevelkedett, mert lakásom is elvettek meg mindent, úgyhogy...
És hogy kerültek Szegedre?
Apósom ott volt. Lementünk meglátogatni, igen.
És mit csinált a férje?
Dr. Sós Károly, katonai főügyész.
Ez önmagában a bűne soha volt.
Tudott. Aztán rehabilitálták, kaptuk ezt a lakást. Akkor 56-ba szabadult. Azt mondta, hogy ő ott megismerte egy nagyon szomorú embert, és azt szeretné, ha kiszabadulnak, akkor azt mi felvidítanánk. És akkor ugye hirtelen halt meg, röviddel aztán 59-ben. Találkoztam ezzel a szomorú emberrel, és annyit kértem, hogy amit ő elkezdett barátokért ügyeket, azt szeretném, ha befejezné. Volt olyan fogolytársuk, hogy kiment Amerikába, és a gyerek itt maradt a nagymamánál. Hát az uram próbált elintézni, hogy nagymamástól együtt kimehessen. Akkor ezt elintézte egy a barát. Az uram vett egy jégszekrényt, annyi pénzt gyűjtöttük, hogy le kellett foglalni, és a nő elsikkasztotta nem tudom hány embertől. És akkor mondtam, de valakit szegény, hát borzasztó bántaná, hogy addig hálálkodtam neki, még ez kisült, hogy ő az a szomorú ember, és akkor elment a nő mamájához, hogy nem jelentjük föl, hogyha vállalja, hogy részletbe nekünk megfizetje. És akkor a hálámért a kezemet kérte. Összehoztuk tényleg a gyerekeket, és éltem vele 50 évet.
Tehát végül is egy rabtársa lett akkor a második
igen,
férje.
Igen. Hát nagyon szerettek, hál' Istennek, azok is most is. Mindnyájunkat egy kicsit megfékeztek azzal, hogy édesanyám nagybátyja Horger Antal volt. Úgyhogy húgom nem lehetett osztályvezető, bátyámat is, hát szóval örökké faggattak minket. Valaki, egyházi ember megkérdezte mamát, hogy beiratják-e a kislányomat hittalra. Azt mondta mama, hogy természetesen, hogy lehet ilyet kérdezni. Na, mert Andor bácsi mindig kuruckodik. Az is volt. Ki voltunk téve annak, hogy az uramnak maga ellen kellett kidolgozni az ítéletét, mint jogász. Olyanokat írjon vádbeszédbe, 12 évet lehessen kiszabni. Mert ha ezt nem írja alá, akkor elvisznek engem és az édesapámat. Akkor írt egy levelező lapot, hogy hol vagyok, jól vagyok, remélem ti is. Nem futtam le, és 11 év múlva szabadulok. Hát a legjobb, ami már hát nevetséges is volt, hogy bementek a cellájába, hogy maga mérül. Összeesküvés. Kivel? Egyedül.
Édesapja mit szólt ehhez az egész történethez?
Nem látszott rajta soha, hogy őt hogy mi érte, mert boldog volt a családban, és a humor végig megmaradt. Engem is figyeltek, állás nem volt szabad kapjak, úgyhogy felvettem a lány neve, és így kaptam állást. Asszisztens voltam a MÁV kórházba. A kórházunkban nagyon-nagyon jó csapatom volt. Nagyon szerettük egymást, és hát úgy kezdődött, hogy jött egy fiatal kollega, és hogy tud főzni, mondom, akkor bizonyítsd be. Itt van egy pár csirke, szombat este ott vagyunk vacsorára. Elmentünk, és hát jól éreztük magunkat, azt mondtuk, hogy ezt meg kell ismételni, ötözzünk be valamibe, és ez nagyon tetszett a kollégáknak. Pártolták az orvosok is, 32 ilyen úgynevezett buli volt. Táncolgattunk egyedül, és 10-kor jöttek a férjek. Most járok a nyugdíjasok klubjába. Mondtam nekik, hogyha ilyen jól összejöttünk, akkor én szívesen felajánlom, hogy mindig diktálok 10 perc, negyed órás tornát. Hát rettetes örültek. Viszek magnót, egy kis jó zenét, és akkor ott diktálok. Az unokám, hát borzasztó Barbie bolond, és akkor kaptam valakitől egy átlátszó kis sortot, ilyen lilás rózsaszínt. Hát mondom, ezt szétbontom, és valamit varok a gyerekeknek, és egy ilyen Halloween formát vartam. Kitaláltam, hogy csinálok belőle egy Barbie dédi kosztümet. Paróka, gyöngyök, szalmatáska, aranyszandál, és egy nagy szalmakalap, és kimentem a gyerekekhez, és ott ebédeltek. Én meg az egyik unokám férjének mondtam, hogy jelentse be, hogy vendég jött a kapunál csenge. És ez oda ment, azt mondja, mamikám, csengetett egy nő, hogy tiszta Amerika, hogy ő akar a családdal beszélni. Beengedhető? Na és bevezetett, hát szétmentek a nevetéstől, itt van valahol. Felkerültünk Pestre, akkor egy ismerősöm elgáblizott, jött a paralízis járvány, hogy hát kellene munkaerő. 12-en voltunk gyógytornászok, úgy kezdtük el paralízis járványt, és akkor tartottuk a tanfolyamokat, vizsgáztattunk. Itt kellett hagyni a családot, és Nyíregyházára kellett menni, meg Debrecenbe, fölvenni az új paralíziseseket, és betanítani ott a társaságot, hogy mit kell velük csinálni. Csodálatos módon menekültünk meg, mert 6 hétig ez fertőző. És akkor megbeszéltük, hogy 6 hétig legyenek a Lászlóba, amíg fertőznek, és aztán kaptuk meg őket. Rettenetes sokat dolgoztunk. Akkor a főnököm egy csodálatos merész és ügyes ember volt, a Rózsa Dombon volt 7 épület, Rákosi bölcsőde. Ő ezt hát megkaparintotta, volt 220 beteg. Azt mondta a főnök, hogy távollétibe meghoztuk a halálos ítéletet, és most végrehajtjuk. Nem vezető lesz, hanem felelős. Az 52 gyógytornászért és a 220 betegért, úgyhogy én voltam a rózsadombi valkűr, mert volt egy ilyen pelerin, és akkor a 7 épületbe végig kellett menni. De ott is az volt, hogy semmi nem panaszkodhattunk, de a betegek egyetlen elkeseredett, szomorú beteg nem volt. Onnan felkerültem a légzésbénult osztályra, ami hát elég nehéz volt, vastüdőbe meg hinta ágyon. De ott is sikerült a jó kedvet megteremteni, úgyhogy vicceltünk, mulathattam őket. Télen nagyon siettem, a Trabantba be, fel a rózsadombra. Judit néni, mi van rajtad? Lenézek, hát 2 más cipő volt rajta. Na várjál, mondom, bemegyek először. Hát az egyik beteg úgy hívott, hogy mi van, mama? Hát ez majd kiesett az ágyból. Mondom, örülj, hogy nem az egyik piros. Hát azért akkor sütöttem nekik palacsintát, megvásároltam, amit szeretnek. Azt mondja, hogy ma ne szóljon hozzám, mert rossz kedvem van. Jó, mindent megtettünk neki. Ha etetem, kérdez valamit, mondom. Hát elkezdett nevetni, mondom, hát te mondtad, hogy ne beszélj. Nyelveket tanítottunk nekik, mindenféle nyelven volt, aki főiskolát végzett, úgy, ágyból, bénán. Mindegyikkel elvégeztettem a kreszt, amelyik már ülni tudott tolókocsiba, annak vartam a kocsira színes csíkos zsákot, meg egy sipkát, csikosat, hogy mindenki lássa, hogy ő ott ül, nem egy szürke valami, és akkor neki megy, úgyhogy semmi karambol, semmi nem volt. Húgomtól megkérdezte egy pár titkár, hogy hogy lehet az, hogy mindig jó kedvű és nevet. Hát azt mondja, van, aki vigyáz rám, minden léptemre, akkor most mi? Nagyon irigylem magát. Nagyon. Hálára neveltek, úgyhogy tulajdonképpen ugye a hála, a humor, meg a szeretet, meg a hit, ezek hát rokonságban vannak. Elgondolom, hogy mi lehetett volna. Apámat elvihették volna, engem elvihettek volna. Olyan sok minden, ami nem történt, annak kell örülni. Mert ha én egész nap azon siránkozom, hogy volt két halva született fiam, meg milyen nagy betegségben voltam, de az Úristen megmentett, lehetett volna sok-sok minden rosszabb. Valamiért valami történik, vagy nem történik.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes műsor szerkesztőjét hallják. Nyáron igyekszünk barangolni az országban. Erre különféle rendezvények még több lehetőséget kínálnak. Következő hangos barangolásunk az Őrségbe vezet, abba a 18 nyugat-magyarországi faluba, amely évszázadokon át megőrizte reformátosságát. Farkas Orsolya legrendezett Őrségi napokon járt, amelynek csirája a református lelkészek munkája volt. Akkor még a szellemi tartalom volt a lényeg, ma emellett vásárosok sokasága lepi el az Őrséget. Először Pap Vilmos kőbányai lelkész beszél, aki hosszú ideig Bajánsenyén szolgált.
26 évet szolgáltam az Őrségén, Bajánsenyén, ami 200 évvel ezelőtt 5 önálló község volt. Baján egy végjavar kagáni cím, Senye egy személyi név, Kotormány, Dávid háza, alsó senyeháza, felső senyeháza, bajánháza, őr szolgálatot vállaltak. Ez volt a nyugati gyepű, meg a délnyugati gyepű vidék.
Milyen régóta élnek itt reformátusok?
Okirat nincs, de már az 1550-es években itt református volt az egész vidék, mégpedig annak köszönhetően, hogy a batyányak nem csak szimpatizáltak a reformációval, hanem kifejezetten minden anyagi és szellemi erőt megmozgatva gondoskodtak arról, hogy a reformáció támogassák. 1524-ben kapta meg a Batthyány család Őrséget, Batthyány Boldizsár. Ferdinánd császár követe volt Franciaországban, Habsburg párti volt. Megtapasztalva a hugenották tömeges kivégzését, személyesen átélve, úgy kiábrándult császári udvarból, követségből, katolicizmusból, hogy mindenről lemondott, és elkötelezett kálvinista lett. Mint egy évig még Hollandiába tartózkodott, s onnan visszajöjve, német újvárt birtokba véve, fészkévé tette a reformációnak, Bejte püspököt oda vitte, Carolus Clusiust, a híres németalföldi botanikust, akinek az apját is úgy égették el mágián elevenen, Elias Corvinust, híres orvost, tehát tulajdonképpen a tudományok minden területéről vitt oda embereket, adott menedékjogot nekik, nagyon sok zsidót is befogadott. A birtokain 4 református egyházmegye létesült, a németújvári, a körmendi, a vépi és a vízlendvai. Az Őrség és egész Vasmegyei teritoriumon a templomok így voltak, református templomok, még akkor is, hogyha árpádkoriak voltak, és hogy mennyire azok voltak, mutatja a magyar szecsődé, vagy mutatja az őri szentpéteri, ahol még Károly Gáspár előtti bibliai szövegekkel van tele a fal. Később Batyányok, amikor katolizáltak Batyány Ádámmal, minden áron zsarolni akart, és jobbágya akarták tenni őrséget. És hát összefogott az őrségi nép, de a 18. század végén tulajdonképpen már elfogyott az ereje. 100 évenként meg kellett újítani a jogokat. Ez pedig annyit jelentett, hogy minden évben Balázs napkor, tehát február 3-án le kellett adni a győri káptalannak egy bizonyos pénzmennyiséget, amelyet megváltottak tizedet, földesúri kerencedet, katonáskodást és minden más, tehát így egy összegben Pálci Horváth Ádám érzett küldetést arra, hogy ami a nagy politikába nem valósulhat meg, azt a kis politikában megcsinálja. Tudni, Pálci Horváth Ádám 50 év előtti kornak volt a Kossuth Lajosa. Ő is benne volt a Martinovics féle perben, csak hozzá nem mertek nyúlni, mert olyan kapcsolatai voltak, hogy egyszerűen a kapcsolatokat nem akarták lejáratni. Ferenc császárral és a többi lefékezte a Batthyány család múlságát. Az egyik vádpont a Csákányi Batthyányok részére ez volt, hogy az őrségieknél religió és rebelió egytőről terem, tehát religiót kell kiirtani ahhoz, hogy a rebelió szűnjön, és viszont, tehát óriási dolgot tett. Ezt 3 éven keresztül végezte Horváth Ádám.
Második Lajos idejében Péter Pál napkor került a Batthyány család az őrségbe, és Péter Pál napjához kapcsolódik az őrségi napok is. Hogyan indult el ez a mozgalom?
Az egész nagyon genezis az, hogy őrséget meg akarták szüntetni a Kádár korszak 60-as éveiben. Egyrészt szétkergették a lakosságot, a lakosság egy harmada maradt, fiatalok mentek el, következésképpen kevesebb volt a gyermek. Azután mindent próbáltak megszüntetni, vasutat sikerült is, de hála Istennek az nagy ellenállás után újra épült, buszjáratokat, postajáratokat, még a TSZ-eket is megszüntették, illetve bokrosították. Az egyházat is meg akarták olyképpen szüntetni, hogy egyetlen egy lelkész maradjon, ezt nekem szánták, de gondolták, hogy ha mindent hozzá bokrosítanak, akkor majd összeroppan. Végén 32 falu tartozott a Bajánsenyei egyházközséghez, ami nagyon gyönyörűen virult. Bajánsenyei és a kapcsolt községekben voltak az úgynevezett házisten tiszteltek, pártunk és kormányunk igen berzenkedett, mert mindenhol tudtak füleket küldeni, de házisten tiszteletekre nem. Az egész világ szóba került ezeken a házisten tiszteleteken, tehát Arany János életétől kezdve Egyiptom vagy Mezopotámia.
Akkor ezek ilyen kulturális összejövetelek is voltak?
Az egyház mindig egyenlő a kultúrával, tehát az ősidők óta, ez nem elválasztható.
Itt az asztalon előttünk van egy fényképalbum, és itt különböző színészek, illetve énekesek fényképe látható, amint előadást tartanak a templomban.
Kádár korszakban volt 4 lelkész. Békeidőben volt 18 egyházi tanító. Most egy sem volt, tehát ez egy kicsit csoportocska volt, és akkor néhány alkalmi segítőtárs végül is ugye oda jutott, hogy őrségi nap. Na de hát ez félve olyan lábújhegyen kezdődött, mert ugye nacionalizmus meg egyéb dolgok ugye napi renden voltak már, mint az emlegetés a... Aztán ez kiegészült a Kercoszomori templom, akkor kiegészült kultúrházi eseménnyel. De mindjárt már kezdet-kezdetén ugye zavaró repülések is voltak. Hát így történt például a Bajánsenyei templomban őrségi napok megnyitó isten tiszteletét tartottuk, és a tanácselnök óriási pénzen megrendelte a kőszegi ágynemű és takaró meg függönygyárnak a fúvós zenekarát. 10 órára, amikor az isten tisztelet kezdődik, arra voltak oda rendelve, megérkeztek, leszálltak a autóról, fölálltak és elkezdtek játszani. Pont amikor az isten tisztelet kezdődött, a lelkész a saját szavát nem értette, de hát valamikor fúvós zenész szólt ő is. Oda ment a harangkapcsolóhoz, a 2 harangot bekapcsolta, és egy perc alatt vége volt a térzenének, mert ugye a karmester adta az egyik ütemet, a nagy harang a másikat, a kis harang a harmadik ütemet, hát összezavarta az egész társágot. Persze a karmester utána odajött, bocsánatot kért, mert őket nem informálták arról, hogy ott bent istentisztelet folyik. Őrségben volt egy presbiterünk, a Bata Jani, olyan 40 év körüli férfi, aki istentisztelet után mindig bement a kocsmába. Azért ment be, hogy Azok, akik onnan lesik, hogy kik mennek templomba és ellenőrzik, hadd hallják azok is, hogy miről van szó a templomba. No, ekkor is bement a kocsmába, és a pártitkár egyenesen neki támad, hogy elment a papotok esze, hogy ilyet csinált, hogy rákapcsolt a zenekarra a harangokat, nagy baj lesz ebből. És akkor mondja Bata Jani a pártitkárnak, a ti eszetek ment el, mert elfelejtettétek azt, hogy nem csak őrségi nap, hanem ősrégi nap, azaz vasárnap. Hát ez megint egy olyan furfangos őrségi észjárás. Egyébként gazdálkodó ember volt a Bata János, de helyén volt az esze és szíve és nyelve is, így módon kezdődött.
Hella Ferenc Bajánsenyi református lelkész. A templomon van egy tábla, hogy itt állott a templom őse, az oratórium, Nemesnipi Zakár György, 1762 és 1822, az őrség őrnagya. Ő volt az, aki a Senyeházán, ahol most állunk, megalakította az első gyülekezetet. Az őrség 18 települések közül Bajánsenyihez 4 tartozik, itt építettek egy fa oratóriumot, a végző lenyomat ma is egy kultúrtörténeti emlék, hiszen megőrizte azt, hogy hogy nézhetett ki az az első imaház itt. A két kakas, hogy viaskodik, amikor Nemesnépi Zakár György kezdeményezésére megalakítják a gyülekezetet, ennek nem örültek a környező református lelkészek, veszekedtek.
Templom oldalán egy idézet is található: megtartódat benne becsült magyarság, országlappangott itt, mikor nem vala ország.
Amikor mindenütt az volt, hogy németül kell tanítani az iskolákban, és csak azért is magyarul tanítják őket. A Szent Simolnának állít emléket ez az ajtó, és ezt 1983-ban készítette egy falubeli falfaragó mester, ácsmester.
Itt mindegyik kép egy-egy zsoltárra utal.
Látjuk a 25. zsoltárt, kézben a szívvel, a kálvini motívum.
Lépjünk be a templomba!
Már is, ahogy bejövünk, két emléktábla látható. Az egyik az országban először itt fogadtak Hollandiából testvérkapcsolatot, és ennek állít emléket. Aztán bejön megyünk a Pálóczi Horváth Ádám emlékére, aki az őrségi protestánsok szabadság mozgalmát vezette 1795 és 98 között. Egy csokonai idézet van, hogy ő az, aki magyar hangra tanítja az erdőket. Holnap lesz az őrségi napok keretében egy orgona hangversenyünk, egy rengeteg széket be kellett tenni a karzatra, a padok közé.
Mert olyan rendkívül kicsi a templom. Milyen érzés volt először prédikálni ezen a gyönyörűen faragott szószéken?
Azt éreztem, hogy tényleg sóvárokba várják az emberek, hogy na most akkor mit fogok mondani.
Ha ezt az ajtót becsukjuk, egy szöveg olvasható, a két félfát összeolvasva. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, e földet jó cselekedettel, pitvarává tégyük az egeknek.
Adj hitet, szeretetet, lelki boldog életet. Pálóczi Horváth Ádámnak a tollából származik. Látszik az ajtón is az a sok-sok motívum, ami arról árulkodik, hogy Pálóczi Horváth Ádám tudós volt, költő, tehát abban a korban egy polihisztornak nevezhető. 2002. március 15-én lett átadva egy Pálóczi Horváth Ádám kiállító terem. Debrecenben végzett, ott tanult retorikát, teológiát, egy rövid ideig itt volt az őrségben, és úgymond védelmezte és kiharcolta az őrség embereknek azokat a jogokat, amik őket megillették. Gyülekezetben volt egy tűzeset 1999-ben, nagyon-nagyon sok minden odaveszett. Talán mondhatjuk azt, hogy az Úristen csodája, hogy egyedül a Biblia és a palást nem égett el. Azok a könyvek, amelyek a parókia másik szegletében voltak, azok megmaradtak, de nagyon sok minden elégett.
És itt a falon egy panaszlevelet lehet olvasni, mert valakik ebben a gyülekezetben botrányos énekeket énekelnek.
Az előbb említett Pálóczi Horváth Ádámnak a szövegét, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge, kiáltás előtte, utána. Ferenc császár ír egy levelet, hogy hát ez azért mégis tarthatatlan állapot, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, hogy ezt az embert el kell hallgattatni.
Györke Gyuláné vagyok, Őri Szentpéter önkormányzatnál dolgozom, az ellátószervező vezetője vagyok.
És ön az őrségi napok főszervezője is.
Igen, igen. Minden őrségi vásár egy szomszédos szlovéniai településen kezdődik.
És ez a vásár különböző egyházakkal is szoros kapcsolatban áll.
Igen, itt protestáns település volt az őrség. Ez az utóbbi 30 évben nagyban megváltozott. Például Őri Szentpéter olyan fele-fele arányban van, de nagyrészt protestáns település most is még az őrség. Szívesen segítenek a lelkészek, helyet adnak a templomaikban. A Horgász versenyt egy korábbi bajánsenyei református lelkész, Kovács Dávid kezdeményezte, és azóta minden évben megrendezésre kerül a lelkész úr eltávozása óta is.
Nem hétköznapi dolog ez.
Szeretett a tiszteletes úr pecázni. Igen.
A lányom horgászik, én csak az édesanyja, én csak vén fotó miatt lettem ide ültetve, különben nem horgászom.
Hány órája ülnek itt?
5 órás a verseny.
És most már pár perccel az eredményhirdetés előtt vagyunk.
Igen, igen, igen. Most már hál' Istennek, megmondom őszintén. Na szó szerint.
Csak nem te is fogtál már valamit?
Igen, fogtam. Vörös szárnyút, törpeharcsát is, meg még nagyon sok mindent.
És szinte itt az egész bajánsenyei gyülekezet színe java.
Én vagyok a főgondnok, és itt a résztvevőknek nagy része, hát ez a presbitériumnak a tagjai, akik már több éven keresztül a segítségemre vannak, hogy meg tudjuk ezt szervezni. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy így meg tudjuk csinálni, mert ez másképp nem jöttne létre. Az eredmény hirdetés után mindenkit meghívunk egy tál halászére.
Ami érdekes, hogy sem én, sem a főgondnok ura, aki szervezi ezt a horgászást, nem horgászunk. Nagyon jó hangulat szokott lenni, majd mérni fogom a halat. Ez egy olyan lehetőség, hogy az emberek azt láthatják, hogy jó az egyházban. Nem egy kaszton túli csapatról van szó, földön járó emberekről van szó. Most, ha az Őrség kupát nézem, 100-150 ember el szokott jönni, meg szoktuk őket vendégelni. Mondjuk azt, hogy lehet, hogy életében nem volt közelében lelkésznek, azt mondja, hogy hát nem is olyan lehetetlen ember ez a lelkész, aki az oda mehetek, és esetleg kérdezhetek is. Kimegyünk végül is a templomból, és ez is azt gondolom nagyon fontos, hogy legyen olyan alkalom, amikor a gyülekezet nem csak szorosan a templom falai között van, hanem gyülekezeti életet él.
Illetve az őrségi napokat vasárnap egy istentisztelet zárja.
Tehát ez példás dolog, hogy az önkormányzattal, a polgármester úrral, a sportegyesülettel aktívan részt veszünk, és kell, és úgy gondolom, részt kell venni ezekben a dolgokban.
És milyen gyülekezeti élet folyik jelenleg?
Minden korosztályt igyekszünk megérinteni. Az óvodában 3 éves korosztálytól már vannak hitanos foglalkozások, ami igazából jellegzetesen őrségi, régi hagyománya van ennek a házi istentiszteletek. Falu részenként szoktuk tartani téli időben, tehát novembertől nem csak reformátusok, hanem más vallásúak is részt vesznek. Hogy most alakult meg a nőszövetségünk 42 taggal. Filmklubot indítottunk útjára, ez a fiatalokat igyekszik becsalogatni a közösségbe, és hát ifjúsági alkalmunk is van. Van egy gyülekezeti újságunk is, pozitív volt a visszajelzés nagyon sok ember részéről, nagyon sok gyülekezeti tag részéről. Hogyha ha nem is jár templomba, de hát értesül arról, hogy mi van a gyülekezetben, ennek az újságnak a címe üzenet.
Ha jól tudom, a nagytiszteletű úr Erdélyből jött ide az őrségbe. Hogyan találta meg a hangot az itteni emberekkel?
Az Őrségben erdélyi származású emberek vannak, tehát Nemesnépi Zakár György az E Őrségnek leírása című munkájában, ami az Őrség első leírása volt, említi, hogy az Őrségbe Árpád atyánk idején lettek ide telepítve 3 széki székelyek. Például az, hogy Pasita, ezt Magyarországon talán itt használják egyedül, de a 3 széken a székelyek használják. Az Őrségben a nagy keresztelői lakomát jelenti a Pasita. A székely ember is, ha az utolsó darab szalonnáját teszi az asztalra, és az Őrségben is. Ha az utolsó darab szalonnáját adja oda a vendégnek, akkor is odaadja, de ha nem fogadja el, ugyanúgy megharagszik.
Hallom, hogy te agyagozol. Mit készítettél már eddig?
Gyöngyöket, meg föl is lehetett fűzni nyakláncnak. Ez mézes csupor, ez hamutál, ez
mi tetszik neked a legjobban? Gondolom nem most vagy először.
Igen, a szőrtes.
Jó szórakozás neked!
Köszönöm!
Nagyon-nagyon-nagyon tetszik! Ez igazán kézimunka, csodálatos!
Tóth János vagyok, fazekasmester. A dédszülem ők fazekasok voltak. Én néztem az öreg mestereket, hogy hogyan csinálják a dolgokat, és nagyon tetszett, megszerettem.
És egyébként ön református?
Igen, református vagyok.
Melyik gyülekezetnek a tagja?
A Kercszombori gyülekezet. A mi papunk az jó irányba vezeti a híveket, támogat mindenben, akár pályázat írásban, szóval egy ilyen univerzális ember. Nagyon nehéz itt az élet.
Nagy Dániel, szentgyörgyvölgyi, kerkafalvi, körzeti református lelkész vagyok. 13 éve itt szolgálok. Azt megelőzően kanyargós volt az életútam, Erdélybe született. 3 széken, Erdővidék az én hazám. Jó sok munka volt, mert amikor ide jöttünk, akkor itt a templomban nem lehetett bejönni, olyan gaz volt. Tudnék, 15 éve megelőzően, hogy ide jöttem, nem volt helybe lelkész. Aztán úgy lassan-lassan írtottuk a gazt, próbáltam az embereket rávenni, hogy javítsuk meg. Hát kevés esély volt, mert nem volt pénzük az embereknek. Azt kértem, mindenki amennyivel tud járuljon hozzá. Megjárták az egész falut. A költségvetés akkor 11,5 millió forintot, ezelőtt 10 éve. És akkor egy presbiter gyűlésen mondom, rendben van. Itt van egy ilyen papír, felírtam a nevemet, mondom, 10 napot én felajánlok 8 órai munkával, hogy én 10 nap dolgozom a templomnál. Aztán mondom, most a gondnok úr maga következik, írja oda, mennyit ajánl, szégyenletében azt, hogy mindenki ajánlt, a gondnok kevesebbet, mint a pap, de minden presbiter megajánlta, hogy 5 nap, 6 nap dolgozik a templomnál. Aztán hozzáfogtam, kívül vertem a kalapáccsal a falat, mert le kellett venni az egészet. Szomszéd látta, hogy én dolgozom. Azt mondja, Kálmán bácsi, tiszteletes, én is eljövök, azt mondja, hogy hol kezdjem meg. Mindenhol, meg kívül belül le kell venni a falat. Viszont lassan jöttek az emberek, és amit tudtunk, kézzel megcsináltunk.
És most pedig szinte az eredeti formájában látható ez a templom, ami igazából Magyarország legnyugatibb kazettás temploma. Lépjünk be!
Az eredeti formájában van, 1787-ben épült a templom. Amikor megjelent a türelmi rendelet, azóta is mindig csodálkozom, hogy 65 év alatt ezek az emberek megtartották a református hitüket, szervezkedtek, és felépítették az Őrségi Egyház megye legnagyobb templomát. Ekkor a nagy templom az Őrségben nincsen, mert a katolikusnak sincsen ekkor. Szétszórtan voltak. Nagyon el voltak idegenülve templomtól, paptól, egyháztól, még egymástól is. Azt mondták, az oka, hogy a régi kommunista rendszerben, a határzónában van Szentgyörgyvőt. Ide nagyon nehezen lehetett bejönni, még akik itt laktak, kicsit távolra volt a földjük, akkor írásos engedélyt kellett kérjenek, hogy a földjük elmenjenek dolgozni. Beépített emberek voltak. Nem tudta senki, még a családba se, hogy ki a besugó. Egymástól nagyon féltek, nem voltak közlékenyek, mai napig is megvan.
Most itt állunk az úrasztalánál, és hogyha föltekintek a kazettás mennyezetre, akkor gyönyörű virágmotívumokat, illetve felhőket látok.
Igen. Volt itt az első oskolamester, Patkó András nevezető, őt kérték meg 75 éves korában, festette az egész butorzatot. Ő úgy képzelte el, hogy kék égboltozat, bárányfelhő motívumokat festett, középen van egy nagyon szép csillag alakú kazetta. Körülveszi két bibliai ége. A hely nem egyéb, hanem Istennek háza és a mennyeknek kapuja. Mely igen szerelmetesek a te hajlékaidnak, seregeknek, Ura. Ez körülveszi egy gyöngyvirág koszorú, és nagyon sok látogató van a templomunknak, nagyon szép. Az könnyű dolog, amikor van pénz. Amikor az ember leül az íróasztalhoz, és kiutal 2 millió forint, vagy 5 millió forint, abból csinál az ember azt, amit tud. De amikor egy fityénk sincs a kasszába, csak valamit kell csinálni, azt mondják, az egy kicsit művészet.
Milyen érzés egy ilyen templomban prédikálni?
Vegyes. Az, hogy a templom nagyon szép, az egyik oldal a dolognak. Mert itt ez a hatalmas templom. Nem vagyunk mi 200-an. De ha 30 ember ide beül, úgy néz ki, ma senki sem volna a templomban. Az már 15%. Kevesen vannak, nehéz. Én a református egyház vezetőségét is valahol egy kicsit okolom ezekért a dolgokért, mert ezt a gyülekezetet leírta. Azt mondta, hogy nincs mit kezdeni. Itt vége mindennek. És én reggel 9:30-kor elindulok, és ezt a hétig megyek. Vasárnap én sporolok az ebéddel, mert nincs időre.
Hova valósia?
Ide Bajánsenyeiek vagyunk.
Kiállítási darabról kiállítási darabra járnak.
Megnézzük, hát érdekel minket az ilyesmi.
Odahaza is tart ilyen szőtteseket?
Régieket megőröztem. Nem lehet kidobni. Sokat dolgoztak rajta.
Sokkal örömtelibb dolog az, hogy innét a környékből vannak, akik ezeket készítik, mint hogyha most Budapestre jönne, vagy mit tudom én honni. Mert mi nem mehetünk a Budapestre, múzeumba, meg ide. Ezt kell besülnünk, ami itt van.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.